itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Rugon falvára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Székelykeresztúrtól 2 kilométerre északkeletre, az Alsónyikó mentén, a Nyikó jobb partján fekszik. Közigazgatásilag Simén falvához tartozik, tengerszint felett 400 méteres magasságban terül el. Területe ősidők óta lakott, a középkori falu a mai helyén feküdt. Nyomai időnként felbukkannak a házak között. A református parókia területén első-második századi temetkezést tártak fel. A faluban 13. század végi román, a 15. században gótikus stílusban bővített református templom áll, 1971-ben felfedezett értékes 15. század elejé falfestményekkel és a 18. századi kazettás famennyezettel. Hajójának északi falán 16.-17. századi róvásírásos felirat került elő. Tornyát 1816-ban magasították, 1861-ben a templomot megújították, ekkor nyerte el mai formáját. A faluban néprajzi múzeum is van, és egy halastó is várja a kikapcsolódni vágyókat. A Jeddi kúria egyik épületéből vendégházat alakítottak ki, ami a kikapcsolódás mellett táborok, találkozók és családi eseményeknek is helyet ad. A halastó 1979 és 1982 között mesterségesen volt kialakítva egy völgyzárógát létrehozásával. A tópart sátrazásra, kempingezésre is alkalmas. Az ide látogató horgászokat békés halak tekintetében ponty, amúr, kárász, valamint keszekfélék, ragadozók tekintetében pedig harcsa, csuka, valamint egy kiemelkedően jó süllőállomány várják, ezen felül csapósügér és fejes domolykó színesítik a ragadozók skáláját. A kitűnő vízminőséget kiválóan bizonyítja a keskenyólójú rák jelenléte, amely kiválóan érzi magát a vízben és szaporodik is. Ami az iskolai oktatást illeti, egy jól felszerelt általános iskolában tanulhatnak a diákok, felkészült tanítókkal és tanárokkal. Azonban a tehetősebb szülők székelykeresztúri iskolákba adják gyermekeiket, és a gyermekhiány előbb-utóbb kihatással lesz a helyi oktatásra. A faluban amatőr színjátszó csoport is működik, valamikor őket is a helybeli iskola indította el a nagybetűs élet felé.
Többnyire református a rugonfalvi közösség, azon kívül van egy pár tíz unitárius és egy néhány katolikus.
Nem vagyunk önállátók, de a gyümölcs, a zöldség az egy része kikerül innen a kertből, a gyerekek nagyon szívesen dolgoznak.
Rugonfalva reformátussága ragaszkodik a vallásához, ragaszkodik a vallásából adódó hagyományokhoz is.
Mindenki megtalálná, hogy ő mire való, ő milyen tehetséget tudna kihozni, csak sokan nem kapják, hogy kibontakozzanak, tehát sose késő.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük. Barabás Csaba, a rugonfalvi református lelkész pásztorolja az itteni híveket. Régóta tiszteltes úr?
2011. szeptember 1-e óta vagyok rugonfalván lelkész. Azelőtt Székelykeresztúron voltam 2009 és 2011 között segédlelkész. Rugonfalva esete az én szemszögemből nézve picit érdekes, azért, mert én Székelykeresztúron töltöttem fiatal koromnak java részét, és elmondhatom azt, hogy Rugonfalváról azon kívül semmit nem tudtam, hogy itt van egy szép halastó, ahová érdemes fürdeni járni. Aztán, amint kikerültem 2011-ben Rugonfalvára, meg kellett tapasztalnom azt, hogy minden egyes kis településnek megvannak a maga értékei, megvannak a maga sajátosságai, hagyományai, amire lehet és amire érdemes is építeni. Ahogyan teltek és múltak a hetek, a hónapok és lassan az évek, úgy egyre inkább átélhettem mindazt, ami Rugonfalvát, mint egy közös élő csoportot képvisel és jellemez. Mint amilyen az emberek természethez való és a nyikóhoz való ragaszkodása, a természet szeretete. Mint amilyen a rugonfalvi értékeknek a sora, beszélhetnénk itt Parta Miklósról, vagy Mester Miklósról, Rugonfalva nagyszülötteiről, akiket méltatlanul egy picit a feledés homályába száműzött a mai társadalom, de ugyanígy beszélhetnénk a templomról is, amely Rugonfalva egyetlen középkori emléke, és egyben az udvarhely széki egyház megyének az egyik legszebb temploma.
Amúgy mivel foglalkoznak az itt élők? Miből élnek a rugonfalviak?
Egy részük bejár a környező városokba dolgozni, más részük pedig megpróbál megállni a saját lábán, gazdálkodással, állattartással foglalkoznak.
Vegyes közösség?
Többnyire református a rugonfalvi közösség, azon kívül van egy pár tíz unitárius és egy néhány katolikus.
Sokan lakják Rugonfalvát?
Összesen 700 fölött van a lakosság száma, ebből 300 fölött enyhén a reformátusságnak a közössége.
Tiszteletes úr, milyen a rugonfalviak hitélete? Mennyire vallásos ember a rugonfalvi, mennyire ragaszkodik az egyházához, templomához?
Rugonfalva reformátussága ragaszkodik a vallásához, ragaszkodik a vallásából adódó hagyományokhoz is, ilyen formán él a kántálásnak a hagyománya is. A templom látogatottság az a székelyföldi átlaghoz igazodik 10% körüli. A gyülekezet voltak éppen három lábon, ha mondhatni, hogy a református egyházközségen belül három lábon áll, az egyik a nőszövetség, a másik a presbitérium és a harmadik a rugonfalvi református ifjaknak a közössége, akik különféle módon segítik a lelkészi munkát. Hát a templom valamivel kisebb, mint amekkora a lakosságnak a száma, mert ez egy régi templom, tehát a 13. században keletkezett templom. Ekkor voltak letéve az alapkövei, és nyilván, hogy akkor más szempontok érvényesültek a templom építés során, viszont nem feltétlenül telik meg minden vasárnap a templom.
Az év minden napján tudják használni ezt a templomot, vagy csak inkább a tavaszi, nyári időszakban? Mert én úgy láttam, hogy fűtés nincsen még a templomban, és mivel műemléktemplom, egyelőre nem is lesz.
Igen, egy lelkész kollégámnak egy hosszabb felsorolása jut eszembe, amely egészen elejétől végig most nem fog elhangzani. Arról szól, hogy mitől őrizzen meg a jó Isten, és hát ebben a felsorolásban ott van a műemléktemplom is. Ez voltaképpen azt a valóságot fedi, hogy amellett, hogy örvendünk a templomnak, mert egy ékszer, egy kincs, és gyönyörű, és jól érezzük magunkat benne, amellett rengeteg felelősség is jár vele, tehát éppen azért, mert ennyire idős, nem lehet felelőtlenül hozzányúlni, kontármunkát végezni, csak szakértői felügyelet mellett szakértői munkákat lehet benne elvégezni, és ezért, mert műemléktemplom, így a fűtés sem engedélyezett, csak olyan fűtéstechnikát alkalmazhatunk, amely nem változtatja meg a levegő hőmérsékletét, illetve páratartalmát. Ez még ezután következik jó reménység szerint, de egyelőre emiatt fűtés a templomban még nincs, így virágvasárnaptól halottak napjáig használjuk a templomot, halottak napja után bejövünk az imaházba, és egész virágvasárnapjáig itt az imateremben tartjuk az istentiszteleteket.
A keresztelések és temetések aránya milyen itt Rugonfalván?
Van, amikor stagnál a szám, és van, amikor egy-kettővel többet temetünk. Tehát olyan nagy különbség nincs a halálozás és a születés szám között, többnyire úgy stagnál Rugonfalván. a lélekszám.
Házasságkötések vannak minden évben?
Minden évben van egy-két, legtöbb 3-4 házasság. A tavalyi évben volt egy olyan kirívó eset, hogy egy nap 2 esküvőt is tartottunk, hát várjuk, hogy mikor lesz még olyan.
És ezek a fiatalok itthon maradnak, itt képzelik el a jövőt, vagy itt esküsznek meg, de máshol élnek?
Mind a kettőből volt rá példa.
Ezek a házasságok reformátusok között kötetnek?
Ez is olyan vegyes. Van református-református házasság, van református-unitárius házasság, és ugyanígy református-katolikus házasság is.
Arra volt-e példa, hogy idegenből jöttek megesküdni ebbe a szép templomba?
Volt már rá példa, de nem azért, mert annyira elvarázsolta volna őket a templom, amire egyébként akár példa is lehetne. Nem ezért történt ez, hanem azért, mert valamelyikük rugonfalvi származású. Nem itt élnek, de hazajöttek esküdni.
Minden délben, ha jól tudom, megszólal a rugonfalvi templomban a harang. Ez mindig is így volt? Vagy volt periódus, amikor délben nem volt harangszó?
Erről én nem tudok, nem is említettek a falusiak soha ilyet, hogy valami miatt a harangszó elmaradt volna.
Az utóbbi időben nagyon sok olyan településen járunk, ahol nem harangoznak délben, holott villamosított a harang, pedig tudjuk, hogy miért szólnak a harangok, minek az emlékére.
Igen, hát mi ezt az emléket éltetjük folyamatosan.
Említettük, hogy műemlék templomról van szó. Hányban épült ez a templom, tiszteletes úr?
A templom építésének az ideje a homályba vész, oly módon, hogy pontos adatot közölni nem tudunk. Orbán Balázs Székelyföld leírásában 13. századinak nevezi a templomot azért, mert a nyugati kapuzat őrzi azt a románkori stílus jegyet, ami abban az időszakban volt tetten érhető a környéken. Azonban egy irat is megtalálható a Nagykároly melletti Kaplonyi Bencés szerzetes levéltárában, amelyről 1979-ben számolt be az Udvarhelyi Barátok templomába költözött szerzetes, és ő állítja, hogy ő ezt az iratot látta, és ebben az iratban 10. századi keltezésű a templom építése.
Ez a 10. századi templom, vagy annak az alapjára épült ez a jelenlegi templom?
Ez az a templom, a nyugati rész, tehát a 13. században épült falak, azok még ma is állnak.
Időközben bővítették a templomot?
Kiegészítették a 15. század vége felé egy nagyobb szentéllyel, lebontották a keleti falát a templomnak, hozzátoltak még 4 métert a hajóhoz, és egy többszögű gótikus szentélyt építettek hozzá, amelyről az látszik, hogy művészi érzékkel rendelkező emberek, művészet iránt hajlandóságot mutató emberek készítették el ezt a szentélyt, ugyanis nagyon szépen megfaragott kőmunka látható.
Érdekes, a szokásosnál magasabb a belvilága. Ez csak nekem tűnt így, vagy úgy általában a templomokhoz viszonyítva magasabb?
Adat van arra is, hogy a templom felújítás során emeltek a mennyezeten. Azt is kell tudni, hogy a románkori hajó az egy dongásboltozatú hajó volt, és az a dongásboltozat a gyámköveken látszik, hogy mennyire volt alacsony, és ehhez képest jóval magasabbra helyezték el a most látható kazettás mennyezetet, amely egy 18. századi felújítás során került a helyére.
Mi látható ezeken a kazettákon?
A kazettáknak nagy mondani valójuk számunkra nincs, a király kazettáknak az üzenete az, amit le lehet róluk olvasni.
Elkezdődtek a feltárások itt a templomban. Már van egy freskó részlet, amit feltártak. Mit ábrázol ez a freskó?
Igen, erre a freskó részletre a 900-as évek második felében bukkantak rá, és van egy fajta igyekezetünk, hogy ezt a freskót megőrizzük és megtisztítsuk, illetve konzerváljuk a maga szépségében. Ezért különféle munkálatokat végeztettünk el a templomban, amelynek az volt a célja, hogy feltárjuk, van-e még rejlő kép a vakolat alatt. A Hargita megye tanácsa és a Magyarországi Kormány Embererőforrások Minisztériumának adhatós támogatása során összegyűjtöttünk már minden szükséges információt, aminek során ezeket a munkálatokat elkezdhetnénk, hogyha pénz adódna rá, és hát az egyik büszkeségünk a templomon belül a templomnak a freskója, amely ugyancsak a 15. században került a templomnak az északi falára, és voltak éppen itt ennél a freskónál feltétlenül meg kell említenem, hogy nem csupán egy elsődleges üzenetet fogalmaz meg az azt néző számára, hanem egy mögöttes tartalom is előjön. A freskónak az elsődleges képi üzenete az nyilvánvaló, a három királyok hódolata, két névfelirat is igazolja ezt, Baltizár és Melchior, ami Boldizsárnak és Menyhárnak a latin nevű névváltozata, de rajtuk átszűrődik a három szent királynak, mármint az Árpádház férfiak ágán világnak adott szenteknek a sora, Szent István, Szent László és Szent Imre.
Ennek a freskónak van folytatása, vagy ha van még freskó, akkor az különálló kép?
Nyilvánvalóan volt. Aki szembeáll a freskóval, az egyértelműen látja, hogy a vakolat alatt folytatódott valamikor ez a kép. Lefele, felfele, keletre, nyugatra, minden irányba. Csupán annyi a mostani nagy sajnálatunk, hogy a vakolat alatt nem találtunk folytatást. Tehát ha volt is, megsemmisült.
A templomban van egy nagyon régi szószék, meg szószékkoronám. Ez egyidős a templommal, vagy ez fiatalabb?
Fiatalabb, a 18. századi templom felújítás során került az is a helyére a kazettás mennyezettel, a nyugati karzattal együtt.
A padok azok milyen régiek?
Valószínűleg ezek is a 18. századi felújítás során kerültek be a templomba.
Is szól az istentiszteleteken, ezt nem olyan régen újították fel. Milyen régi az orgonájuk?
1861-ben került a nyugati karzattal együtt a helyére az orgonánk, egy székely mesterember, Mátisfalvi Szőcs Sámuel munkájának a gyümölcse. Ami érdekessé teszi ezt az orgonát, az, hogy ezeket az orgona sípokat valami miatt a világháborúk során a rugonfalvi templomból nem rekvirálták el. Amikor az orgona építő restaurálta az orgonát, akkor örvendező lélekkel számolt be, hogy végre vannak eredeti sípok, amik alapján rekonstruálni lehet az összes többi mátisfalvi Szőcs Sámuel féle orgonában a sípokat.
Van ki megszólaltassa ezt az orgonát?
Igen, a székelykeresztúri református egyházközség kántorát kértük meg, hogy az ottani szolgálat végzése után jöjjön ki Rugonfalvára, és gyönyörködtessen minket is az orgona hangjával.
És hallottuk, hogy milyen szépen szól a harang. Hány harang van a toronyban?
A toronyban összesen két harang van. Nem azok a harangok találhatóak meg, amelyek Orbán Balázs idején még a templom toronyban voltak, a feliratukról tudjuk, Orbán Balázs idején más feliratú harangok voltak, most pedig egészen más feliratú harang van a templomban.
Mi lett a régi harangokkal? Elmentek a háborúba?
Őszintén szólva, ezt én még nem tudom.
Ha közmunkát kell szervezni a parókián, vagy a templom körül, meg lehet-e szólítani a híveket? Még lehet-e közmunkázni, vagy mindenért fizetni kell manapság?
Ezekben a munkálatokban én többnyire a presbitérium erejére tudok támaszkodni. A presbiterek már több alkalommal is bizonyították, hogy akkor, amikor szükség van rá, össze tudják adni az erejüket, és a munka mellé tudnak állni, és ilyen formában már több közmunka segítségével is megoldottunk egy akár templommal, akár templomon kívüli problémát a faluban.
Szóba jött a nőszövetség. Kiket lehet beszervezni? A fiatalok is részt vesznek ebben a munkában, a fiatal nők, vagy itt is jellemző az, hogy a középkorúak azok, akik inkább tevékenyebbek?
Megvan a folyamatosság a nőszövetségen belül. Vannak idősek is, vannak középkorúak is, és örömmel tudom mondani, hogy fiatal asszonyokat is meg tudtunk szólítani.
Mivel foglalkoznak?
Többnyire minden olyan tevékenységgel, amelyhez ők a legjobban értenek. Tehát, hogyha valamilyen szeretett vendégséget kell szervezzünk az egyházközségen belül, akkor ők ennek az alapkövei, ő rájuk lehet építeni az egész szeretett vendégségnek a megszervezését. Legyen ott szó főzésről, felszolgálásról, vagy akár vendégek elszállásolásáról is.
Szociális munkát is végeznek? Alkalomattán felkeresik a betegeket, elesetteket is?
Nem. A betegek és a családok látogatása az itt Rugonfalván a lelki pásztor hatáskörébe tartozik.
Kapcsolatot tartanak-e fent más nőszövetségekkel?
Hát az Egyházmegyei Nőszövetségen belül megvan a maguk helyük, és hát így csatlakozunk az Egyházmegyei Nőszövetséghez.
Fiatal lelkésszel beszélgetünk, és azt tapasztalom, hogy ha fiatal a lelkész, akkor a fiatalokat is jobban meg lehet nyerni az egyház számára. Ez így van itt Rugonfalván is?
Ezt így nem tudnám egészen határozottan igennel vagy nemmel megválaszolni, ugyanis én ismerek olyan idős lelkészeket is, amelyek nagyon ügyes fiatalokkal végzett munkát folytatnak. Igen, itt Rugonfalván is az egyik nagy igyekezetünk az, hogy a fiatalokat és a gyermekeket megszólítsuk, mert ő belőlük fog állni a jövő Rugonfalvi Református Egyházközsége.
Lesz jövője a falunak, hogy látja, tiszteltes úr?
Igen, határozottan lesz.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Kádár Dombi Péter vagyok, mesterségem tanár, és 1996-tól a Székelykeresztúri gyermekotthonnak voltam nevelője, majd tanára, igazgatója, aligazgatója. Jelen pillanatban a tegyes számú elhelyező központ Rugonfalvi házánál vagyok, házvezető, nevelő.
Itt Rugonfalván két családtípusú ház is működik. Mi most a Zejdomokos Alapítvány házában beszélgetünk.
Igen, ez a két alapítvány, főleg a Háza Honlapért Alapítvány, több háznak a tulajdonosa. Rugonfalván, Bögözbe, Újszékelyen vannak házai, ezeket a házakat átadta a megyei gyermekvédelmi igazgatóságnak, ők adminisztrálják, és a szociálisan hátrányos gyermekek vannak elhelyező ezekben a házokban.
Milyen korú gyerekek vannak ezekben az otthonokban?
Ezekben az otthonokban családi típusú nevelést folytatunk. 3 évtől 26 évig, tehát addig, amíg a tanulmányaikat befejezik az egyetemet, addig maradhatnak nálunk.
Környékbeliek a gyerekek?
Általában igen, de vannak Csíkszeredából, Csíkszereda környékéről is, de 90%-uk keresztül Udvarhely környékéről származik.
Hány felügyelő van hozzájuk?
4,5, tehát tulajdonképpen van 3 nevelő, éjszakai felügyelő egy egész állásban és egy fél állásban még egy másik.
Ezeket a gyerekeket a szüleik látogatják, vagy ezek mindig itt laknak, lehet az vakáció, lehet az iskolaidő?
Onnan kell kezdenem, hogy nagy részüket az édesanyja a kórházba elhagyta, és a Csíkszentmártoni csecsemő otthonból kerültek hozzánk, vagy pedig később olyan helyzetbe került a család, hogy be kellett utalják őket.
Arra van példa, hogy egy bizonyos idő után hazaviszik a gyerekeket?
Látogatják a szülők egy része. Minden szülő tudja, hogy a gyereke itt van. Amikor ide kerül, akkor a szociális asszisztenseink fölveszik a szülőkkel a kapcsolatot, és látogathatják, de nem gyakori az eset.
Akkor arra sincs példa, hogy egy idő után hazavigyék, ha javult a családi helyzet?
Van rá példa, és tulajdonképpen ez is lenne a cél, hogy a gyerekek visszakerüljenek a családi környezetükbe, ha megoldódik a gond, a probléma, ami okozta a gyereknek az elhelyezését a központban.
Cserélődnek a gyerekek? Van arra példa, hogy egy bizonyos kor után egy másik háznál kerülnek elhelyezésre?
Nem nagyon kerül erre példa. Hát ha valamilyen okból kifolyólag, mint például olyan cselekedetet hajtott végre a gyerek, ami miatt nem maradhat ennél a háznál, akkor megpróbálják kiemelni innen és más környezetbe helyezni, de elég ritka az ilyen eset.
Nagyon szép, nagyon otthonos ez a ház is, ahol beszélgetünk. Kik támogatják?
Szponzoraink vannak Norvégiában, és itteni szponzoraink is vannak, de hát tulajdonképpen a gyerekeknek a ruházatát, az ellátását, a mi fizetésünket a gyermekvédelmi igazgatóság biztosítja, sőt a háznak a karbantartását is.
Mennyire önellátó ez a ház?
Nem vagyunk önellátók, de a gyümölcs, a zöldség az egy része kikerül innen a kertből. A gyerekek nagyon szívesen dolgoznak, koratavasztól késő őszig segítkeznek a gyümölcsösben, zöldségek termesztésében.
És 26 év után mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Addig már álljanak meg a saját lábukon?
Tulajdonképpen ez a folyamat elkezdődik már a 18 éves, 19 éves korukban, hogyha szakmai iskolát vagy szakközépiskolát végeznek és nem folytatják tanulmányaikat, akkor el kell hagyják a házunkat, illetve az ilyen típusú nevelésben már nem részesülhetnek. Ilyenkor kezdődnek a gondok és a bajok. Van, aki visszakerül a családba, van, akit fölkarolnak a különböző civil szervezetek, itt Keresztúrn és környékén van a Domus szervezet, akik próbálják őket elhelyezni, munkát szerezni, és próbálják elősegíteni a beilleszkedésüket a társadalomba.
Követik a gyerekeknek a sorsát, hogy mi lesz azután, míg után kirepültek innen?
Persze, követjük, és a nem követnők is olyan nagy a kötődés, hogy ők saját maguk beszámolnak elért eredményeikről, kudarcaikról, sokszor bátorítást kérnek tőlünk, tehát mi vagyunk azok, akik tulajdonképpen közelebb kerülünk hozzájuk, és próbáljuk irányítani a sorsukat. Thank you.
milyen az iskolában?
Jó.
Miért szeretsz iskolába járni?
Azért, mert sokat lehet tanulni, játszani, és az a legfőbb, hogy sokat kell tanulni.
Van kedvenc tantárgyad?
Igen, a magyar és a matek.
Miért kedveled ezt a két tantárgyat?
Azért, mert abból szoktam legtöbbet írni.
Az óvodában mit szoktatok csinálni?
Játszani, festeni.
Mit játszottatok ma?
Babáztunk, konyhába főztünk, kocsisztunk.
Te milyen tantárgyat kedvez?
A mateket és a romát.
Mit csináltok, amikor szünet van?
Kergetőzünk, és közben focizunk is.
Barátok vannak az iskolában?
Igen.
Ki a legjobb barátod?
Attila, Krisztián, meg sokak van.
Ők is itt laknak az otthonban?
Csak kettő.
Gondolom, hogy itthon kell készülni másnapra. Kivel tanultok?
Péter bácsival.
Ki a Péter bácsi nektek?
Nevelő bácsi.
Ti egymásnak nem szoktatok segíteni?
De.
Te miben segíted a többieket?
A magyart, rajzot és mateket.
Te szeretsz tanulni?
Igen.
Miért jó tanulni?
Azért, mert okosak leszünk.
Itt az otthonnál van egy nagy kert, meg olyan szép a ház körül. Ezt ti takarítjátok össze?
Péter bácsi van, meg Balázsral is.
És a szobátok is nagyon rendben van. Ott kitakarít?
Mi, s a nevelőnénik is.
De amikor a nevelőnők takarítanak, bizonyára segítetek nekik.
Igen.
Ti mindig ilyen csendben vagytok, ilyen rendesek vagytok, vagy néha veszekedtek is?
Néha van, hogy veszekedünk.
Össze szoktunk veszni.
Ti nagyon szépen énekeltek. Ki tanított meg titeket énekelni?
Erzsike néni.
Ki az Erzsike néni?
Nevelő néni.
Én úgy tudom, hogy itt nagyon finomakat szoktatok ti enni. Be kell segíteni a konyhán? Mikor szabad időtök van? Kell krumplit pucolni, murkot pucolni?
Van, mikor kell segíteni.
És abba beleszólhattok, hogy mi legyen holnap a menü?
Nem.
Ki dönti el?
A nevelő néni.
De mindig finomat főz.
Igen, mindig.
Télen, nyáron jó kedvem van, az ördög fog búsulni. Nincs is jobb, mint tábortűzni, hajd után szort járni. Elszakadt a csizmám sarka, jó kedvem van az ördög bánya. Majd hoz újat, Mózsi, majd hoz újat, Mózsi. Pandúr, panduri, andandóri, pandúr, andandóri. Pandúr, panduri, andandóri, pandúr, andandóri. Pandúr, panduri, andandóri, pandúr, panduri, andandóri, pandúr, andandóri.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Vári Zsuzsa nevem, nyugdíjas vagyok, és a nyugdíjas koromnak a fő és mondhatom megszállt foglalkozásom a természeti járás, a gyógynövények gyűjtése, újabb dolgok felismerése, vagy gyümölcsököt gyűjtök, próbálom asszalni, összeállítani egy nagyon finom asszalvány teakeveréknek, ami óriási sok vitaminokat tartalmaz. Például van egy olyan teakeverékem, hogy vadalma, vadvackor, hecserli, garagonya, kökény, bodzabogyó. Tehát ezek mikor megaszalódnak, kicsi helyre kerülnek, összezsugorodnak, de mikor ilyen áztatással, 12 órás, 16 órás áztatással visszaadják az ízüket, színüket, kibontakoznak a sok vitaminok, tehát ezek az igazi élő vitaminok. Mindenki elsétál egy-egy vadalma mellett, egy-egy vadvackor, egy szúrós csipkebokor mellett, és még ha hozzáér, inkább még egy jajt mond. Nem azt mondja, jaj, de gyönyörű, jaj, de szép. Tehát én úgy akivel találkozok, mindenkit próbálok ébrezgetni, mutatni, itt a gyönyörűség, a természet, kicsit menjenek ki, vigyék unokájukat, szomszédokat, többet kiránduljanak, mozogjanak, mert mindig valami érdekességet találnak, ha egyebet nem egy madárnak a hangját, elugrik egy állat, majd gyerek egy gyönyörű virága, hogy nyílik, mert a gyerekek nagyon fogékonyak a szép virágokra, kérdik, mi ez anyuka, mi ez a szép, tehát ismerkedni kell jobban. Nagyon szeretem a vadontermő növényeket, gyógynövényeket, de a gyógynövények egy része fűszernövény is, és gyógynövény is. Tehát használhassuk mi fűszer, akkor jobb ízű, jobb étvágygerjesztő, jobban emésztődnek az ételek, tehát meg lehetne érni természetesen, ha valaki odafigyel, kicsi potlással, jól és egészséges módon, mert én hiszem és érzem, hogy minden növény az egy élőlény, ő benne tartogassa azokat az értékeket, kincseket, amit a mi szervezetünk kíván, óhaj, és az majd odahat, oda viszi, oda teszi, veszi, ahova szükség.
Mikor jött rá erre? Hány éve foglalkozik gyógynövénygyűjtéssel?
Ez érdekes kérdés, mert gyerekkoromban ott a szomszéd nénik, azok ugye nagyon a természetből, a mezőből, a kertbe értek, reggelente kiszaladtak a kertbe, hamar egy kicsi salátát, egy kicsi csalánt, meg volt az ebéd, a vacsora, egy tükörtojása, tehát úgy mindent megtalálta, meg az erdőre gombát menni szedni, ismerek vagy 50 fajta ehetőgombát és mérgező gombákat, nagyon ismerem az erdővilágot is, a gombákat, ugyanúgy, mint a növényeket, mert azok is egy fő táplálék. Korán 50 évesen nyugdíjba sikerült menjek, mert 33 munkaévem volt, irodai munkát végeztem, és akkor a gyermekkori álmom, vágyom, minden egyből erre szántam. Tehát boldog voltam, ilyen korán nyugdíjba mehettem, és kibontakoztam ennyire, mert tényleg 12 éve jövök, megyek, csinálok most a lányommal együtt. Úgy örülök, hogy neki próbálom tudni átadni az összes tudásaimat, viszont még mindig nap, mint nap új dolgokat fedezek, új értékeket. Most már megérzem azt, hogy mikor kimegyek egy virágzó rétbe, olyan pünkös körül, mikor a legtöbb vadvirágok kinyílnak, az ember ott érez egy ilyen átfogó békességet, illatot, tehát hihetetlen milyen gyönyörű.
Én azt szoktam mondani, hogy 90 után romlott el a mi ízlésünk, többé-kevésbé, mert addig a szegénységben mi igazából így éltünk, mert nem volt pénzünk, vagy nem volt az üzletben ez a sok műanyag, és akkor kénytelenek voltunk a természetre hagyatkozni. Na de 90 után, vagy nagyzolásból, vagy mert annyira élvezni akartuk ezt a szabad életet, elfordultunk a természettől. És lám most pár éve egyre többen vannak, akik újra felfedezik ezeket az értékeket. A környezetében élnek-e olyan fiatalok, akik tanácsért mennek Zsuzsához?
Igen, pláne a keresztről, a városról. Tehát rengetegen jönnek tanácsi, mondják, ó, még tessék mondani valamit, annyira szeretem, ahogy maga mondja, mert egy kicsit úgy bevinném a varázslatba, kicsit a hitbe, mindenbe, tehát próbálom valamivel őket megfogni, és akkor mondják, hogy mikor kimenek, ők is érzik, és nagyon sokan kérik, hogy már jelentkeztek több csoport, hogy vigyem el egy gyógynövény túrára, hogy kin élőbe lássák, ők is azt úgy próbálják. Tehát nagyon-nagyon kezdtek erre fordulni, és igénylik, és én nagyon boldog vagyok, mert keresztül már van egy olyan programcsere, hogy jönnek külföldről fiatalok, sok-sok fajta országból, azok mindig kijönnek Rogonfalvára, és mindig kérnek egy napot a gyógynövényekkel, mikor mennek haza, mindenki vásárol, nem boltból, én tőlem visznek valami finom szirupot, tejafüvet, vagy köhögésre, vagy bármire. Nagyon kezdik az emberek, és azt vettem észre, hogy olyan 2-3 éve a 12 év alatt rohamosan változott a ilyen irányba való érdeklődés.
A tanítónők, az osztályfőnökök felfedezték-e Zsuzsát, és a diákjaikat elviszik-e? Ha nem is ilyen természet járni, hanem hogy lássák ezeket a szárított gyógynövényeket, hogy hogyan készíti, és akkor ott bizonyára szóba kerül, hogy mi mire jó, miért fontos.
Igen, mondjuk a mi falunkból úgy nem, de meghívtak ilyen anya és gyerek programra, hogy tartsak egy kicsi ilyen előadás, vigyek a termékeimből, mutassam be, vásárolnak is, és nagyon-nagyon működött, és akkor azok is már feliratkoztak egy nyári közös kirándulásra. Mozgolódik a dolog, születik újra, vagy ébredezik.
Említette, hogy egyre több gyógynövényt fedez fel magának is, és a közösség számára is. Számít-e az, hogy mely gyógynövényt, mikor szedjük, hogyan szárítjuk?
Nagyon számít, mely gyógynövényt, mikor szedjük, hogyan szedjük. Tehát mindig résen kell lenni, tehát tudni kell, hogy na most például elkezdett a pitypang. A pitypangnál is, mikor első nap kinyílott, a következő kinyílása már rá kell hajtani. Nagyon-nagyon résen kell lenni mindegyiknél, megvan ugye mindig, hogy a nap, amikor kisüt harmat után, milyen órában, milyen időbe, lehetőleg virágnapokon, és akkor azonnal szellős helyre, én mind egy padlás garázson fölött van kialakítva, ilyen gyönyörű papírtálcák, most sütőpapírokra terengetve, tehát akkora nagy gondot fordítok a szárításra, és maga a gyűjtésre, és tiszta ilyen szívvel, lélekkel szeretettel teszem, és érzem, hogy akik tőlem visznek tejákot, ugyanezt a szeretet, ezt a boldogságot mindent megkapnak, és mikor megnézik az én szárítómot, megdobban a szívük, számít, nagyon, ez számít, hogy mit adunk át, tehát nem egy nagyipari, hanem egy kicsi kézből, szeretetből. Ezek mind átmegynek annak az embernek, aki megissza azt a teját.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Említette, hogy ajánlott virágnapokon szedni ezeket a gyógynövényeket. Tudatosan használja a holdnaptárt?
Úgy vásároltam, igen, és úgy hallottam róla, és tudtam, és nagyon bevált, mert ha a csalán szedem is, véletlenül nem levélnapon szedem, nem azt a gyönyörű zöld száradást kapom, mikor levélnap. Tehát most igyekszek betartani, mert sokat számít a növénynek a további száradására. Igen, érdekes. Dolog. És érdekes, hogy a csalán, a nagy csalán, mindenki milyen csalán csípősnek tartsa, ha akkora hatalmas érték van benne, majdnem minden gyógynövény keverékez, ha ilyen betegségekre való is egy kicsit odajár. Természetesen sötét szelős helyen, és rápillantani, megforgatni, és akkor szárad tárolni, tehát ilyen tarisnyákba. Tehát az is fog meg itt mindenkit, mikor ránéz, hogy hogy ilyen szép. Tehát azért, mert sok munka van benne, és szeretet, és szakszerűen tudni kell, hogy mikor és miért. Ebből én nem fogok meggazdagodni, de kiegészíti a nyugdíjévemet, boldogát tesz, hogy valakinek valamit átadhatok, és mégis egy kicsi jövedelmet ad a nyugdíj mellé, meg az a szabadságot. Tehát ez a nagy.
Hobbiból indult, de vállalkozássá nőtte ki magát, mondhatjuk már így.
Vállalkozás, igen, ilyen őstermelői engedélye dolgozok, lányommal együtt, már vásárokra járunk, tehát szép nagyon. Mindenki megtalálná, hogy ő mire való, ő milyen tehetséget tudna kihozni, csak sokan nem kapják, hogy kibontakozzanak, tehát sose késő, később is, amit majd ő nagyon óhajt, és amellett kitart, és beléli magát, és észreveszi a helyét ott, nagyon meg tudja csinálni.
Nem csak szárított formában kínálja itt a gyógynövényeket, hanem fel is van dolgozva, szörpnek, lekvárnak. Számít-e az, hogy mit mivel párosítunk? Hát itt láttam, hogy nem csak somlekvárt lehet kapni, nem csak hecsellit, hanem kombinálja is ezeket.
Igen, igen, vannak dolgok, amit kell kombinálni. Például van egy olyan, hogy a homoktövis. A homoktövis az egy óriási nagy vitamin csomag, mindenfajta vitaminokot, és valóban sokan mondják, ez egy divat, ez nem egy divaté vált, hanem most fedezték fel, hogy micsoda értékek vannak benne, és annyira fanyar kegyetlen, hogy gyerekek is nem bírják megenni. Ezért kell ebből szirupot készíteni, ugye cukorra, és akkor ugye töményen megy a szirup, vízzel hígítható, a gyerekek már kútvízzel, nem szabad más vízzel, forrásvízzel, kútvízzel, és szívószála már elélvezgetik, már rá lehet csábítani őket. És tettünk el úgy homoktövisz, hogy sárga dinnyével, hogy dzsem egy élvezhető finom legyen, a sárga dinnyei színbe, ízbe, nagyon csodálatos harmóniát, ezek ilyen saját kitalált receptjeink. Tehát mindig próbálkozunk kitalálgatni dolgokat, elkészítjük, félretesszük, várjuk, hogy az jó lesz, elrombik, és akkor kezdjük el készíteni.
Ezeket a dzsemeket nyersen készíti, vagy főzi?
Például a homoktövist azt kell főzni a dinnyével, de nyersen készítek hecserliből, galagonyából, kökényből, ezekből mind lehet nyersen készíteni, a vitaminok megmaradnak, jó, hogy ezt cukorral kell készíteni, de már a somot és a hecserlit tudjuk mézzel is édesíteni, úgyis nagyon jó megáll, és most készítettem olyan hecserliből, hogy se méz, se cukor, a hecserli megasztalódott, majd január-februárban volt idő rá, az asztalástól visszaáztatgattam több órán keresztül, abba a formába, hogy tudjam feldolgozni, kiszorítani, tehát annyira kiszedtük a velőt belőle, hogy annyi miaj C-vitamint falna be, egy mokás kanálni kitesz egy ezes C-vitamint, az csak így kell befalni, csodálatos finom lesz, cukor, semmi benne, csak önmaga, nyersen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Rugonfalván készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Zsidó Zsuzsanna iskolaigazgatóval, Barabás Zoltán tógazdával, Jeddi Tamás gazdálkodóval, Barabás Csaba református lelkésszel, Váradi Ferenc kosárfonóval és Mészáros Irma háziasszonnyal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullám hosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.